Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.
Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit. A mai műsor elkészítésében Nagy Teodóra és Törő Nikolett volt a segítségemre. Én Ceglédi Zoltán vagyok, és ez itt a Ceglédi kérdezi című műsor. Bizonyára emlékeznek rá, amikor tavaly ebben a műsorba belekezdtünk, hogy azt ígértem, hogy közéleti és nem pedig tisztán csak politikai műsorról lesz szó. Azt gondolom, hogy az életünkben nagyon sok minden van, ami nem a direkt pláne pártpolitikához kötődik, ám de mégis, sőt, sokszor pláne megtárgyalásra, megbeszélésre alkalmas. A mai műsor bizonyos szempontból penge élen táncol, ezt el kell, hogy mondjam. Ismerem azt a rutint, amikor a kéz az autorádióhoz nyúl, hogy keressen valami bulvárosabbnak tűnő témát, vagy amikor futás közben valaki vált. A komoly zenéről fogunk beszélgetni, és kérem önöket, hogy bízzanak bennem. A boros adásban sem terheltem önöket savgerinccel, meg animális jegyekkel, és az agrárműsorban sem szerepelt a tritikálé, meg hogy mi az a részgálic. És higgyék el, tehát ma sem a Pándorfi fiúkórus hangnemét fogjuk megtárgyalni, sokkal érdekesebb és közérthetőbb műsor lesz. Már csak azért is, mert én nem akarok úgy tenni, mintha ennek a témának a szakértője lennék. Egy érdeklődő laikus vagyok, viszont egy profit hívtam, aki válaszolni fog a kérdéseimre. A mai vendégem Szűcs Apor, zeneszerző, karmester, zongoraművész, akit a legtöbben, vagy a szélesebb nyilvánosság talán a virtuózokból ismerhet. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm, hogy meghívtál, jó napot kívánok.
Nos, a nyitó probléma rögtön, amit tudom, hogy te szeretsz helyre rakni, hogy mi az a komoly zene, egyáltalán így hívjuk-e?
Hát szerintem egy nagyon, nagyon nehézkes elnevezés. Ez egy több fronton zajló vita, mert ugye a komoly zene, mint műfaj, az nem biztos, hogy kellőképpen mindig olyan komoly, mert a komoly zene is lehet komolytalan, és ugye ennek ellensúlyozásaként szoktuk a könnyű zenét használni, ami meg nem mindig olyan könnyű, és ami meg könnyen lehet nehéz. Akkor ennek a megítélésére, vagy ennek az ellensúlyozására szoktuk a klasszikus zenét használni, de ugye ez is félrevezető, mert van egy korszak, amit klasszikusnak hívunk.
És ami nem azonos a klasszicizmussal, engem ezt mindig figyelmeztetni szoktak, hogy ne keverjük
össze. Igen, hát a bécsi klasszikus zeneszerzőket szoktuk ugye a klasszikus zeneszerzőknek hívni, a klasszikus zenét, azt tulajdonképpen ezért szoktuk néha összekeverni ezzel a típusú zenei műfajjal. Ez egy nagyon nehéz, és mindig nagyon nehéz, amikor egy zenét be kell ilyen módon kategorizálni. Sajnos ezeknek a műfaj megnevezéseknek már szerintem elég sok degradatív hatása, meg utánérzete van. Alapvetően, ahogy a széleskörű társadalom a komoly zenéhez viszonyodik, az egy nagyon, nagyon kétséges és egy hosszú történetre visszanyúló elem. Nagyon nehéz ezt jól megítélni.
És mi alapján fogja meg? Tehát, hogyha mondjuk komoly zenéről, vagy klasszikus zenéről beszélek, akkor mi definiálja ezt a műfajt? Mondjuk nem akarok tippelni.
Sokfajta megközelítése lehet. Az egyik megközelítés az nyilván a régiségéből adódik. Tehát az, amit mi klasszikus zenének vagy komoly zenének hívunk, az egy olyan korszaknak a zenéje, ami már ugye több száz éves. Mi ugye azok a zenék, amit mi hallgatunk, az most már inkább ilyen divatcikké vált. Tehát ma a popzene az leginkább nem a tartalmasságra, vagy a tartalmi közölnivalóra, hogy más nem mondjak az örökérvényű üzenetre hajaz, hanem sokkal inkább ugye az eladhatóság, azt, hogy fél év múlva újra lehessen valamit eladni, és akkor az a szám az már kiment a divatból, mert ez már fél éves, szóval hogy egészen más az elv ebben a megközelítésben. Ez az egyik. A másik része pedig nyilvánvalóan maga a megszólaltatás módja. Tehát azért a klasszikus zene az egy akusztikus műfaj, minden ízében akusztikus műfaj. Mi már a konzervatóriumban, amikor tanultunk zeneszerzést, akkor már a Beatles szóba került, de azért Beatles sem egészen akusztikus műfaj már. Tehát, hogy nyilvánvalóan mindennek van egyfajta történelmi vonzata, és a klasszikus zene azért az elsősorban inkább egy történelmi aspektus, amelynek természetesen megvan a modern képe is, hiszen a modern klasszikus zene is létezik, az új klasszikus zene is létezik. Ez egy még árnyaltabb szubkultúra, és egy még nehezebben megközelíthető réteg.
Bocsánat, muszáj leszek közbeszólni, mert van rögtön egy felismerésem is ennek kapcsán, hogy az akusztikus jelleg az azt jelenti ezek szerint, hogy a komoly zenét vagy klasszikus zenét játszó ember a szükségszerűen fizikailag hoz létre hangokat. Tehát nem arról van szó, hogy ő megnyom egy gombot, mint az elektronikus zenénél, és akkor ott valami előre bekészített, vagy így úgy modulált hang szólal meg, hanem mindig az ő, tehát fizikailag a testével kell, hogy mert belefújja a levegőt, vagy az ujjával a húrokat megpengeti, vagy úgy esetben ugye úgy ütod annak a billentyűnek, vagy lép rá arra a pedálra. Tehát ez is egy érdemi különbség.
Igen, alapvetően az. Természetesen könyvzenében is vannak ilyen rétegek, ahol ez egy fontos kitétel, de itt azért alapvetően a komoly zenét ez meghatározó különbségét teszi szerintem.
És mondjuk a belépési szint ezáltal, hogyha valaki komoly zenész akar lenni, az magasabb vagy alacsonyabb? Tehát azért, mert ez egy ilyen természetes zenélési metódus, mert az ember magától is, most legegyszerűbb mondom, dobolna a dolgokon, vagy megpenget, ott meglát egy kifeszített bármilyen húrt, azt megpengeti. Tehát ezáltal könnyebb-e tanulni ezt a fajta zenélést, vagy azért ez egy nehezebb dolog, mint mondjuk valaki, mondjuk egy elektromos gitárral próbálkozik, ahol be van állítva, úgy nyilván ott is a húron kell játszani, vagy egy szintetizátornál, ott be van állítva a hangzás bizonyos szintig.
Hát egyértelműen tehát a klasszikus zenét tanuló, vagy tanulni kívánó fiatalok, vagy akár idősebbek, azoknak sokkal nehezebb dolgok van. Hát különösen minél idősebbek, annál nehezebb dolguk van megtanulni valamit. Ez sajnos ez egy ilyen emberi tulajdonság. Zene tanulás, mint effektíve megtanulni egy műfajon, vagy egy hangszeren játszani, az valahol pontosan ugyanaz a metódus, mint amikor az ember beszélni tanul, egy nyelvet tanul megbeszélni. Tehát amikor az ember el akarna kezdeni mondjuk 30 évesen, nem tudom, üzbégül tanulni, akkor az élete nem fog úgy beszélni üzbégül, mint egy anyanyelvi ember, aki kisgyerekkora óta ugye ebben a környezetben él. A zenélés az valahol pontosan ugyanez, pontosan ugyanazok a rutin metódusok, az agynak ugyanazok a részei működnek, mint amikor az ember beszél, nem véletlen különben, hogy az ember előbb kezdett el zenélni is, mint beszélni. Sokkal összetettebb folyamat a beszéd, mint a zenének a megértése és ennek a spirituális hatása. Én azt gondolom, hogy alapvetően az akusztikus műfajokat nyilván sokkal nehezebb megtanulni, hiszen ugye már hát nem tudom, boldog-boldogtalan DJ-nek is szoktak nevezni, aki éppen valamilyen felnőtt filmes szakmából már kinőtt, és akkor már hirtelen elkezd zenészként saját magára
tekinteni. Azt imádtam, amikor a volt pornós csaj, az azt mondja, aki most már DJ, hogy sajnos most nagy szükség lenne most már a lemezlovas vizsgát bevezetni, mert nagyon fölhígult a szakma, és nem tudtam, hogy melyik szakmára gondol még, az előzőre, vagy a mostanira. Igen. Világos, világos. Jó, egyébként azért is kérdeztem ezt a belépési küszöböt, mert nekem jelenleg nincs arról képem, hogyha valaki mondjuk, nem tudom, 6-8-10 évesen akar tanulni valami kifejezetten klasszikus zenei műfajt, tehát majd zenélést, hangszert, akkor az hogyan teheti meg? Nekem régről van még emlékem, gyerekkoromból, ami a 80-as éveket jelenti Tompán, a szerb határ mellett, amikor a bácsalmási zeneiskola kihelyezett tagozata, Tibi bácsi, az megjelent a műfázban, mindenkit megpróbált rábeszélni, hogy tangóharmonikázon, én ragaszkodtam a gitárhoz, mert a szüleimre szereztek egy Crevona típusú akusztikus gitárt, és mondták, hogy sajnos csak 4 húr van rajta, tehát egy hiányzik, mire a Tibi bácsi mondta, hogy 2. Hogyha ma valaki szeretne megtanulni, de ez a amivel én is kezdtem, hogy akkor kinyitja a Szendrei Karpert, és ott megtanítják neki, hogy hogyan kell játszani az ő ujjaival a gitáron, akkor milyen elérése van erre?
Alapvetően, hát hogyha országos szintet nézzük, akkor nagyon jó. Tehát Magyarországon a zeneiskolai oktatás az egy sokkal magasabb elérés, mint amúgy általánosságban Európában, különösen a tengeren túli világban. Ott sokkal elérhetetlenebb anyagi értelemben is. Azért ma az, hogyha egy szülő szeretné, hogy a gyermeke zenét tanuljon mondjuk egy alapfokú művészetoktatási intézményben, akkor ennek sokkal több lehetősége van rá anyagilag is, tehát hogy azért ez nem egy, most nem tudok pontos tandíjakat mondani, de mondjuk a legrosszabb esetben, ha mondjuk valakinek tandíjat kell fizetni, ezek általában fél éves metódusokban szokták ezeket kérni kifizetni, ez a legrosszabb esetben 12.000 forint, és akkor ezek már nagyon elit állami, de nagyon elit zeneiskolák, és akkor ez egy fél éves metódus. Tehát, hogy nem, alapvetően egy átlagembernek abszolút nem kell, hogy problémát okozzon, és hát sokkal szélesebb az elérési küszöb. Nyilvánvalóan vannak különbségek, mondjuk egy budapesti zeneiskola, és mondjuk, amit te mondtál, Tompán, hogyha valakinek lehetősége nyílik arra, hogy valamilyen hangszert tanuljon, van, hogy egy zeneiskolában csak egyféle hangszert lehet. Tehát igen, van ez a része is, és van az a része is, hogy azért sokkal szélesebb az elérés. Nyilvánvalóan itt a tanárnak nagyon komoly szerepe van abban, hogy a gyerek az milyen módon kapcsolódik később a zenéhez, mert ugye a zenei nevelésnek nagyon fontos része tud lenni a közeg. a szülői, a családi közeg, hogy ott mekkora részben kap szerepet a zene. Nekem szerencsém volt, mert én azért egy...
Sok generáció.
Igen, tehát én nálam ez nagy mázli, de nagyon sok olyan ismerősöm.
Hát meséljük el talán, ez nem mindenkinek biztos egyértelmű, hogy
hát igen,
hogy
tulajdonképpen az én anyai ágamon mindenki zenész volt. Nekem a dédnagyapám egy a Nihai Ungár Imre, aki a Zeneakadémia professzora volt, Kossuth Dier zongoraművész volt, a nagyszüleim egytől egyik zenetanárok voltak. Édesanyám, ő tanítónő, de ő maga is, tehát ő is zenetanulással kezdte az életét, és a mai napig meghatározó szerep a zene az életében. Úgyhogy nekem szerencsém volt, mert én nagyon gyakran hallgattam otthon zenét, édesanyám otthon gyakran zongorázott saját maga és a mi kettelésünkre is, és aztán én is elkezdtem utánozgatni. Tehát nyilvánvalóan, hogyha ez a közeg nincs, akkor nekem sokkal nehezebb lett volna érvényesülni, de rengeteg olyan ős tehetséget ismerek, mi ezt így hívjuk, aki egy teljesen zeneietlen családból kinőve egyszer csak egy zeneiskolai tanárnak a figyelmét felkelt, és azt mondja, hogy hát őre oda kell figyelni, és vele foglalkozni kell. Tehát nyilvánvalóan itt nagyon sok múlik ezen a pedagógusi körön is.
És amennyire én tudom, a zenetanulás fontos része a zenehallgatás is, igen. Tehát hogy pontosan mivel ismertetjük meg az embert, mielőtt vagy miközben ő zenélne. És azt kértem tőled, hogy csináljunk egy ilyen nagyon egyszerű ugróiskolát ebben az adásban, tehát hogy csak tényleg pár részlettel villancsuk fel azt, hogy mi mindent lehet szeretni ebben a műfajban. Úgyhogy most megpróbálom lehetőleg ideillőbb hangomon fölkonferálni az első részletet. Sose gondoltam, hogy ilyeneket fogok mondani egyszer, hogy Bartók Bélát próbáljuk majd meg elhelyezni a rövid részlet után a könnyű, vagy bocsánat, a komoly zenében. Mielőtt elrontod nekem a valósággal, mert hogy nyilván te tudod, hogy itt mi történt, ugye Bartók Béla Kékszálló Herceg várából hallottunk egy részletet, az ötödik ajtónál vagyunk, és nekem igazából egyébként ebbe a dimenzióba, de ez lehet, hogy a második részben fogom majd elmesélni, a bohém élet volt a belépő, de hogy ez az egyik olyan sztori, amit igazán élek. Tehát, hogy amikor szerintem mindenkinek volt ilyen, hogy életében először egy csajjal úgy jön össze, hogy így egyszerre érzi, hogy nagyon szeretne vele lenni, de van benne egy félelem attól, hogy minél jobban megismeri, annál többet tud róla, annál több ajtó, annál több lehetőség arra, hogy meglásson valamit, ami adott esetben megijeszti, elriasztja, és visszafelé is, tehát ez lesz egy ilyen kölcsönös kiábrándulás. Itt is ugye a Kékszakálló Herceg várában, az egyes ajtókon végig haladva, a szerelmesek lényegében, hogy mondjam ezt szépen, szóval túl hordják a kapcsolatot, vagy túl lesik magukat. Nekem van ilyen élményem, ahogy konkrétan ülök egy szállodában, egy fantasztikus hosszú hétvégén az akkori csajommal, és őt kérdezi, de miért nem mondom többször, hogy szeretem is. És ugyanezt magyarázom el neki, ami egyébként itt Bartók Bélánál fölmerül, hogy kinyitjuk az összes ajtót, és aztán vége lesz.
Hát megkímélném most a hallgatókat, különösen a nem szakavatott hallgatókat, hogy most órákig el lehetne elemezni a Kékszakálló Hercegvárat mindenféle értelemben. Ugye egy olyan misztérium játékról beszélünk, amit, ami hát azért nem feltétlenül belé fellépő azért a komoly zenével. Ezt a részt letett azért választottam, ez egyik legepikusabb zenei értelemben ez a jelenet. Emlékszem, hogy 12 éves voltam, amikor nekem a nagyapám azt mondta, hogy na, Szűcsapor, üljél most le a kanapéra, és akkor most mesélek neked egy darabról, amit nagyon nehéz lesz megérteni. És nagyon sokat beszélgettünk róla, hogy 12 évesen én férfi-női kapcsolat, hát hol vagyok én még ettől, nem is igazán tudtam volna tenni, és akkor egyszer azt mondtam a papámnak, hogy jaj, papa, én most kezdem azt érezni, hogy már kezdem érteni ezt a darabot. És akkor azt mondta nekem erre a nagyapám, sose fogom elfelejteni. Igen, tényleg jó neked, mert én még mindig nem értem. Tehát valahogy a Bartóki misztérium játék szerintem azért az egyik legfontosabb eleme a zenetörténetnek, mert nekünk magyarokat, vagy bennünket magyarokat zenei értelemben nagyon komolyan felhelyezett a térképre. Nyilvánvalóan Liszt Ferencről, meg Erkel Ferencről szoktunk beszélni, hiszen azért Erkel himnuszt írt, tehát Liszt Ferenc az egyik legismertebb zeneszerzője volt a saját korának, de Bartók nagyon felhelyezett minket a zenei térképre. Tulajdonképpen az egyetlen olyan igazán ismert magyar opera ez, amit a mai napig játszanak külföldi színházak. Most ez a felvétel, amit most hallhattunk, ezen a Polgár László énekelt, de a Jesse Norman volt a Judit, tehát hogy egy amerikai énekes, és a Pierre Boulez vezényelt. Szóval, hogy egy nagyon-nagyon komoly hatású műről beszélünk. Magát az operát is azért meglehetősen újraértékel, hiszen két szereplős opera az nem volt, az 1911-es kompozícióról beszélünk, tehát nyilván a Verdi Wagner féle óriási megalomán operákhoz képest ez egy egészen más stílus, de hogy nyilvánvalóan itt, amikor arról van szó, hogy meg kell érteni azt, hogy Bartók mindent keresztül, történetesen az első feleségétől vált. Tehát neki ez a története, és ugye Balázs Béla, aki az eredeti szöveget is írta, ő először Kodályhoz fordult ezzel a történettel, mert hogy ugye tudta, hogy Bartók éppen válik az első feleségétől, és nem akarta, hogy nem akarta őt ezzel megbántani, vagy érzékeny pontra tapintani vele, és Kodály megnézte a szövegkönyvet, és azt mondta, hogy ezt vidd el a Bartóknak. Tehát, hogy így született meg ez a mű, és nagyon sokáig nem akarták bemutatni. Az operaház először azt mondta, hogy eljátszhatatlanul nehéz, és azért 10 év.
De mi adja a nehézségét?
Egyrészt rettenetesen összetett. Nagyon komoly technikai zenet, tehát a zenekari szempontból nagyon komoly technikai kihívások elé állítja a zenészeket, és azért 1911-ben ez a típusú zene egyáltalán nem volt azért közérthető.
De látod, milyen érdekes, hogy azzal kezdtük a beszélgetést, hogy valami régi, valami klasszikus, és ez ugyanakkor ez a zene a maga idejében nem klasszikus zene, meg régi zene, hanem zene, sőt adott esetben kifejezetten újító.
Hát igen, Bartókot annak idején például a Csodálatos Mandarinnak a bemutatójának konkrétan a zenészek kiröhögték, tehát nem tudták ezt hová tenni, ezt a stílus. Tehát azért arról beszélünk, hogy Richard Strauss ugyanebben az időszakban élt, aki egyfajta neoklasszicista jelleggel próbálta visszahozni azt a fajta zenét, amit még ugye a romantika meg a klasszicizmusnak a korából próbált bent tartani, és iszonyú népszerű lett vele. 1911, tehát 9 éve halt meg Verdi. Tehát egy olyan korszakban élünk, ahol az a fajta atonális, nem kimondottan a szép hangzásra épülő zene, ez egy teljesen ismeretlen dolog volt. Nyilvánvalóan Stravinsky és Bartók ennek a kornak a két éllovasa, és ezért őt nagyon nehéz volt ebből a szempontból megérteni.
Világos. Jó. Egyetlen zenerészletet fogunk még a szünet előtt lejátszani, csak azért, mert annyira ideillik, hogy mondtad, hogy nehezen megérthető, meg nehezen átfogható, hát akkor nem tudom, hogy az emberek mit kezdtek annak idején, vagy mit kezdenek a mai napig a most következő zenével, amit a szünet után fejtünk meg. Yeah. folytatódik a Spirit FM-en a Ceglédi kérdezi. Vendégem továbbra is Szűcs Apor, zeneszerző, karmester, zongoraművész, és azt a profán, bemondom adásban is, azt a profán megállapítást tettem a szünetben, hogy valószínűleg Mozart megítélésének a Mozart golyó tette a legrosszabbat, egy ilyen kereskedelmi célú, geil, sztereotíp és leegyszerűsítő ilyen szuvenyír, amikor még az embereknek maradt 1,30 € a zsebébe, és akkor még a Pámdorfi benzinkúton azt el kell költeni, akkor általában ezt emelik le a polcokról. Miközben, ugye Mozart varázsfoglalójából hallottunk egy részletet, sose gondoltam, hogy ilyeneket mondok ki rádióban egyszer, miközben ez egy fantasztikus dolog. Igen. Tehát, hogy a magam rajongása egyébként abból adódik, hogy én a varázsfoglalát akkor kezdtem el, az túlzás, hogy megérteni, de hogy engedtem el azt, hogy átlássam, amikor azt olvastam először mérvadó helyen, hogy igen, ez egy bonyolult, ellentmondásos történet, ami nem kifejezetten a lineáris cselekményével akar megszólítani, hanem egy világot teremt. És hát ennek egyébként szerintem jó ideje szezonja van mostanság is, tehát hogy az az akkor még csak szimplán a szabadkőművességgel azonosított üzenet, az ma az egyik legdivatosabb tevékenység az emberiségnek, hogy keres mindenféle magyarázatokat, új hiteket adott esetben saját maga számára. Akkoriban, amikor ez született, akkor ezt hogy fogadták?
Hát ugye ez egy érdekes, mert sokan ugye ehhez kötik Mozartnak a halálát is. Ugye a szabadkőművességhez ezt azért kötik, mert ugye ez a három próbatétel, ez egy tipikus ugye szabadkőműves elem, és a tehát egy legenda szerint, vagy egy vélekedések szerint ugye ez okozta Mozartnak a halálát, ugye ezért ölték meg állítólag a szabadkőművesek, mert hogy elárult a szabadkőműves beavatási ceremóniákat. Nagyon sokfajta elmélet létezik, hogy miért halt meg Mozart, én nem hiszem, hogy a szabadkőművesek ölték volna meg emiatt. Nagyon jó fogadtatása volt, és elsősorban azért, mert Mozart idejében az opera kilépett a már korábban ugye megszokott sablonos keretek közül. Ugye ez az olasz opera, a hímszopránok nyivákolnak, és ilyen 200 kilós dámák szerelmet imitálnak a színpadon mindenféle antik hősi alakok személyében, és az igazi akkori kori embernek a meséje, története, ez nem igazán jelent meg a színpadon. Tehát az, hogy Bécsben, az operaházban, vagy a színházban német nyelvű operákat adtak elő, ez Mozart előtt ez abszolút nem létezett. És ugye a Szöktetés a Szerályból volt az első ilyen igazán kitörő emlékezetes alkotása, ahol kimondottan, ugye ráadásul már azzal kezdték a dolgot, hogy egy szeráj, tehát hogy azért nem kezdjük el taglalni, hogy mi is. Igen. Az, hogy szeráj, de hát képzeljük el, tehát ugye az Amadeus filmben azért ezek a dolgok elég jól visszajönnek, még akkor is, hogyha történelmileg azért az nagyon sok esetben nem hiteles, de a varázsfoglalónak is pontosan azért volt nagyon jó fogadtatása, mert az ember értette, nem azt érezte, hogy egy ilyen kiművelt társaságnak kell lenni ahhoz, hogy értse, hogy mi történik a színpadon, és Mozart volt igazán az utolsó olyan zeneszerző szerintem, aki egyszerre tudott a vidéki parasztbácsinak és az akadémikus tudósnak is pontosan ugyanolyan tartalmat közvetíteni. Ez utána nagyon ketté vált, és nagyon, nagyon szétment, és szerintem Mozart ebben volt a legjobb.
Oké, ez a játszott darab, de ha már földobtad ezt a labdát, le kell üssem. Jelenleg, aki ilyen tartalmat akar fogyasztani, tehát személyesen nem most nálunk hallgatja meg, hanem el akar menni valahova, ahol mondjuk a varázsfoglalát játsszák, akkor Magyarországon mi a teendője? Hova menjen, mikor, mit csináljon?
Hát Magyarországon a varázsfoglalát többnyire az operaházban szokták játszani.
A nem csak erre a darabra gondolok, általában.
Azt tudom ajánlani, hogy nagyon sok olyan beavató koncert van, ahol nagyon sokan ügyelnek arra, hogy olyan közönséget hívjanak meg, ahová kifejezetten olyan embereket várnak, akik nem mozognak annyira otthonosan ebben a műfajban. Most tudom, hogy nagyon érzékeny területre lépek, de például a Magyar Zeneházának az egyik ilyen kiemelkedő programja vagy célja az, hogy a zenérével még annyira tehát a zenében még annyira nem ismert embereket, vagy most ismert, komoly zenével most ismerkedő embereket bevezesse ebbe a műfajba. Ez egy kimondottan célja például a Magyar Zeneházának. Tehát sok ilyen programot lehet látni. De aki mondjuk effektíve ilyen típusú élményre vágyik, az nyugodtan elmehet olyan koncertekre, ahol többek között azoknak a zeneszerzőknek a műveit játsszák, akik nem kimondottan erre a hogy mondjam, kicsit ilyen belsős, magaslati, éreztetni akarom, hogy én egy felsőbbrendű zenész vagyok, hanem sokkal inkább a valódi szórakoztatás célja az, ami fölmerül, mert hogy az a legnagyobb probléma szerintem a komoly zenében, hogy kicsit elfelejtettük, hogy lehet szórakoztatni.
Igen, hogy van közönség is, tehát igen. Akinek ezt be kéne fogadnia.
Igen, valóban. Tehát, hogy de nem effektív a szórakoztatás, és a szó nemes értelmében vett szórakoztatás, tehát nem a bulvár szórakoztatás, mert ugye már ennek a szónak is egy kicsit ilyen rossz értelme van. De van az a fajta nemes szórakoztatás, amit a komoly zenében nagyon sokáig nagyon jól csináltak, és amire ma nagyon is érdemes lenne odafigyelni.
Van olyan is, csak szabadkőművességről fogunk átlendülni egy liánon a következő fára, amikor viszont egy rajongás hoz létre bizonyos műveket, valamilyen, ugye Beethoven esetében Bonaparte Napóleon volt a rajongás tárgya, meg fogunk hallgatni egy újabb zenei részletet, és utána ennek kapcsán beszélgetünk arról, hogy hogyan fogyasztunk ilyen zenét, és egyáltalán milyen módon jön létre. Nem szabadna elárulnom, de a technikusunk Kristóf az a adott ponton elkezdett az üveg mögött látható módon bólogatni, és apor megjegyzése az volt, hogy lám-lám szereti a magyar zenét, hiszen ez egy verbunkos volt, ugye?
Igen, igen, a végén valóban részese volt a verbunkos zene. Hát Beethoven elég sokat tartózkodott Magyarországon, mint a Brunswick Josephine volt az ő halhatatlan kedvese, akinek ugye a kastélya, a családjának a kastélya most is Martonvásáron van, hát és elég sok minden kötötte a Brunswick családhoz Beethovent, úgyhogy ő elég sokat tartózkodott itt, úgyhogy nyilván hallhatta a magyar verbunkost is sokszor.
Ugye Beethoven harmadik szimfóniájából hallottunk egy részletet. Helyezzük már el a palettán, a szimfónia az micsoda?
Szimfónia, ennek egy hosszú története van, mi a Beethoven korára a szimfónia azért nagyon megváltozott. Tehát eredetileg ugye a szimfóniák ezek ilyen négytételes zenekari művek voltak, amik inkább ugye szintén a bécsi klasszika korában váltak nagyon komoly műfajjá. Ugye Haydn volt az, aki 104-et, egyes kutatások szerint 106-ot írt belőle. Beethoven ehhez képest 9-et, tehát hogy ezen nem azt jelenti, hogy Beethoven ennyivel rosszabb zeneszerző volt, hanem ennyire változott meg egy darab szimfóniának a jelentősége, hogy nem 104-et termeltünk sorozatban, hanem 9-et, viszont mind a 9-nek olyan jelentősége van mind a zeneszerző életében, mind a zenetörténetiségében, hogy nem tudott már a zeneszerző sem többet, hogy mondjam, elviselni saját maga, és hát ugye Beethoven híresen lassan komponált, tehát neki nem egyszer vannak olyan javításai, hogy van egy papírdarab, akkor azt arra ráragasztott még egyszer, mert azt kijavította, akkor arra még egyet ráragasztott, még egyet, és ilyen 8-9 sor javítás van, és az utolsó ugyanaz, mint az első. Tehát rengeteg, tehát nagyon sokat őrlődött a saját darabjain, de a szimfónia alapvetően egészen más kontextusba helyeződik a Haydn korában, aki ugye Beethovennek a professzora is volt, mint a Beethoven korán. Ugye ez a harmadik szimfónia, amit eredetileg ugye Beethoven a Napóleonnak szánt, hiszen ő volt az, aki diadalra vitte ugye a francia forradalmat, a szabadság eszményét, ami rettenetesen foglalkoztatta Beethovent, hogy van egy Fidelio című operája is, ami ugye kimondottan a szabadság eszményével van elfoglalva, ugye az a központi témája, és rengetegszer dolgozta fel magát ezt a témát is, amit ebben a darabban hallunk, és egyik rosszabb, mint a másik, tehát legyünk őszintek, tehát nem. Beethovennek voltak próbálkozásai ezzel a témával kapcsolatban, és hát jó, nem egyik rosszabb, mint a másik, de azért elég sok gyenge próbálkozás is van, míg végül ide eljutott, és ugye az érdekesség, hogy mikor ugye Napóleon császára koronáztatta magát, Beethoven kihúzta a partitúra ajánlásából, ugye Napóleon nem volt, és Prométheusnak ajánlotta ezt a szimfóniát, aki valóban önzetlenül ugye lehozta a tüzet az emberiség számára. Tehát, hogy Beethoven ez nagyon, nagyon komolyan foglalkoztatta, míg ugye korábban a szimfónia egy ilyen kis szórakoztató elemecske volt, azért Beethoven idejében már egy nagyon fontos, meghatározó, akár történelmi és történeti szempontból is nagyon meghatározó zenemű volt hosszúkban is, tehát a Beethoven szimfóniák 2-3-szor olyan hosszú, mint egy Haydn szimfónia. Aztán megyünk tovább a zenetörténetben, az megint duplázódnak ezek az idők, tehát hogy igen, nagyon sok ilyen része van a szimfóniáknak is.
És ha jól tudom, akkor ebben az időszakban ő már attól is szenved, hogy kezdi elveszíteni a hallását, és a zsenije abból is megállapítható, hogy fejben komponál.
Igen, tulajdonképpen mi nagyon sokat köszönhetünk a süketségének, mert effektíve nem találkozott azzal a jelenséggel, hogy valóban megszólaljanak azok a dolgok, amiket ő kitalált. A zongorázásnak egy nagyon komoly része azért tudott tovább fejlődni, mert halló ember olyat nem írt volna, amit a Beethoven írt a zongorára, mert
ezt effektíve... el tudod mondani emberül, mert ez nagyon érdekel.
Tehát ez most képzeljük el, a Beethoven korában a zongora az egy sokkal kisebb hangszer volt, mint amit ma ismerünk. Az első ilyen kalapács mechanikás zongorát, azt pontosan a Beethoven kedvéért kezdték el gyártani, és Beethoven elkezdett olyan darabokat írni, amit többek között azért alakult így a zongora, ahogy, mert például a mély regiszterekben olyan hangokat és olyan módon kezdett el használni, ahogy halló ember soha nem tette volna. És ezeket a harmóniákat viszont a zenetörténet már tudta továbbfejleszteni, tudtak hozzá hangszereket építeni. A hangszerfejlődésben nagyon sokat köszönhetünk Beethovennek. Teszem hozzá, hogyha Beethoven nem süketül meg, és nincsenek ezek a hallás problémái, akkor a zenetörténet Mozart után megáll fejlődni. Egy ideig biztos. Nagyon nehéz, ugye, azért ez egy nagyon körülhatárolt korszak, hogy Mozart, amiben alkotott. Ő kitolta a falakat, Beethoven pedig áttörte. De ez volt a kettejük közt a nagyon elemi különbség. Mozart után nagyon nehéz volt újat alkotni, elemit és meghatározót, és Mozart volt az, aki ezeknek a határait kitolta egész a falig. És Beethoven meg azt mondta, hogy nem érdekelnek ezek a határok, én áttörök rajtuk. Így tekerült kórus a szimfóniába, ami ugyan teljesen elképzelhetetlen volt. A szonáta formáknak a mienségét így alakította át teljesen, abszolút szabályszerűtlenül. Így kezdett el olyan hangszereket és olyan hangnemeket, meg olyan akusztikai elemeket használni a hangszereken, amiket soha korábban senki nem tudott megcsinálni, és Beethovennek köszönhetjük, hogy elindult a zenei romantika korszaka.
Hű, nagyon, nem csak nagyon nehezen teszem rá, de logikus a kérdés, hogy amit jelenleg csinálnak a komoly zene megreformálásával, fogyaszthatóvá tételével, komercializálásával, egy tólik határon, hogy ezekről te mit gondolsz, nem feledve, hogy a végpontunk erről a beszélgetés ezen részében a Rock Giovanni lesz, de amikor odáig eljutunk, hogy azért szóval szoktam látni ilyen fehér öltönyös, fehérre cirkalmazott hajú zongoristáknak az óriás plakátjait szerte a városban, és ugye megírja a bulvár, hogy Havasi Balázs nagyon gyorsan tud zongorázni, ami hát nekem úgy hangzik, mint ha valaki nagyon hangosan tudna futni, tehát hogy nem látom az összefüggést, de hogy szerinted mit tesz okoz az, hogy hegedűvel, zongorával, hasonlókkal, komoly zenét imitálva, diszkóritmusban, vagy majdnem úgy, de mégiscsak tömegeknek zenélnek ezek az emberek.
Hát ez nagyon sok, vagy nagyon messzire vezet vissza. Én azért nagyon sokat gondolkodtam ezen a témán, én magam is készítettem tartalmat, amit azóta már szerintem újra gondolnék, mert már megint azóta nagyon sokat változott a véleményem ezzel kapcsolatban. Itt egy két oldalú dologról beszélünk. Ugye mindig, amikor a komoly zenészek számára előkerül ez a téma, hogy ezek az emberek, akik így viszonyulnak, és magukat komoly zeneként apostrofálják, és látják, hogy micsoda marketing hullám van mögöttük, mindig ugye az, persze, mert ezek populisták, és tulajdonképpen a kereskedelmi média, meg a popszakma az, ami ide juttatta ezeket az embereket is, hogy ők így tudjanak érvényesülni, és érvényes tartalom nélkül próbáljanak meg óriási hasznonra szert tenni. És valóban ebben is van igazság, de én nem mennék el a komoly zenének a hibája, mert a komoly zenei szakma felelőssége mellett sem. Tehát én nagyon komolyan hibáztatom magát, a komoly zenei közösséget is azért, mert ezek az emberek ilyen módon tudnak érvényesülni. Ugyanis alapvetően azt gondolom, hogy a pop szakmára, meg arra a népszerűségre, amit alapvetően amit a pop okozott, és most nem a zenei műfaj, hanem úgy általánosságban, meg amit a kereskedelmi média tudott gyártani saját maga körül, arra nem volt érvényes válasza az úgynevezett magas kultúrának, most ezt idézőjelben mondom, hogy magas kultúrának, hanem egy ilyen fenkölt és lekezelő sznopsággal kezelte ezt a dolgot. Inkább kialakított egy falat, és azt mondta, hogy akkor emögé a fal mögé csak bizonyos emberek kerülhetnek be, és akik ezt nem értik, azok nem méltók arra, hogy komoly zenét hallgassanak. És bizony az lett a legnagyobb probléma, hogy a könnyű zenét hallgató és a komoly zenét hallgató, értő, ismerő emberek között óriási lett a szakadék. Nincs átjárhatóság a kettő között, és akkor voltak azok az emberek, akik meg egyszerűen felfedezték, hogy hát az embereket könnyen lehet hülyének nézni, kezdjünk el látványsókat gyártani, igazából semmi zenei újdonságot ne találjunk ki, csak vegyítsünk néhány elemet. Ezt most valaki crossovernek hívja, nekem más a véleményem arra, hogy mit kellene alapvetően crossovernek hívni. Én alapvetően azt gondolom, hogy mind a két oldal felelős ezért. Egyrészt, mert ugye az egyik az tényleg, az egyik oldal az tényleg csak azért hibáztatható, mert neki csak profit, a bevétel számít az, hogy mi az, amit ő ezzel el tud érni, a másik oldal pedig azért, mert teljesen figyelmen kívül hagyta azt a réteget, amely mondjuk adott esetben tényleg érdeklődne a komoly zene iránt, csak nem feltétlenül azon az áron, hogy ezt mindenképpen valamilyen módon pénzé kell tenni, és nyilvánvalóan ennek az utóbbi a legfőbb mozgatórugója.
Hát akkor megpróbálkozunk zárásképpen, és utána már nem is jövünk vissza egy behetető zenével, az én all-time kedvencemmel, Hacsatúrjánnal, akit miközben Zsdánov fölszólította annak idején, Zsdánov eltárs, hogy kérjen bocsánatot a szovjet néptől, mert nem elég korszerű. Szerintem bárki, aki most meghallgatja, arra jut, hogy de ez még mindig nagyon horzsol. Köszönöm szépen Szűcsapornak, hogy a vendégem volt, köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy velünk tartottak, Törő Nikolettnek és Nagy Teodorának a munkáját. Maradjanak a Spirit FM-en továbbra is velünk.